Ötödik Zsoltárunknak az első versét, Úristen az én imádságom. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztség sákramentumát, így szól hozzánk a Máté evangélium 28. részében. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok a világ végezetéig. Amen. A 3.29. második versét énekeljük keresztelőre készülve. Istennek igéjét olvasom Máté evangélium a 13. részéből az első néhány verset, a magvető példázatát. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült, az egész sokaság pedig a parton állt. Azután sok mindenre tanította őket példázatokban. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földbe, de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett és termést hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit, akinek van füle, hallja. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet! A vetés, aratás képe foglalkoztatott ezekben a napokban engem. Hát nyilván az augusztusi időszakban az ember gyakran ebben találkozik, ugye az Ország kenyere akció is mostanában zajlik, és majd sütik meg az ország kenyerét, de tovább gondoltam a dolgot. A vetés, növekedés és aratás az ember élet teljességét fejezi ki, és az a lényege a dolognak, hogy valami gond van? Na jó. Tehát az az Isten gondolata, hogy az ember olyan befogadó legyen, mint a föld, amelyik befogadja a magvetést, hogy aztán a megművelt földhöz hasonlítson, amely azután sok gyümölcsöt terem. És azt gondolom, hogy gazdag közösségre nézve is hasznos élete legyen, és ebből a gazdagságból tudjon adni annak, aki rászorul, de nem csak anyagiakról van szó, hanem szellemiekről is. És aztán arra gondoltam, most már a keresztelő kapcsán konkrétabban, hogy a nevelés az általában azzal foglalkozik, hogy a gyermek az jó föld legyen. Ugye? Tehát mit csinálunk? Ugye gazolunk, ugye? Kiszedjük, ami nem odavaló, meg a köveket. És közben ugye gyönyörködünk benne, és kevésbé gondolunk arra, hogy vajon mi kerül bele, mert persze, hogy tanuljon és legyen jó, de hát szinte záporozik rá mindenféle mag, ha akarjuk, ha nem. Ugye? Most itt hosszan sorolhatnám, hogy hányféle hatás éri ezt a jó, megművelt, befogadó talajt, a gyermek lelkét. Ezt nem tudjuk igazán kivédeni. Viszont arra tudunk koncentrálni, hogy mi az, aminek nem szabad kimaradni a vetésből. Ugye? És most konkrét leszek, ugye, amikor keresztelünk, az már valamiféle vetést jelent. Tényé válik az ő életében az, hogy Krisztusról neveztetik kereszténynek. De kiskorban ez még elsősorban a szándékot jelzi, és azt a reménységet, hogy majd a Krisztus ismeretének és a hitnek magvait be fogja fogadni, ahogyan növekszik, ahogyan tágul az ő szívével, lelkével, elméjével, és ezek teremni fognak. És hát ez elsősorban azoknak a felelőssége nyilván, akikre rábízatott ez a kisgyermek, és hát persze a gyülekezeté is, ahol őt megkeresztelték, az egyházi is. Tehát azt gondolom, hogy ugyanakkor ez egy csodálatos feladat, és erre kapnak most megbízást a szülők, keresztszülők, a család, és erre teszünk most fogadalmat, hogy ennek a megbízásnak eleget teszünk, és igyekszünk megfelelni ennek az isteni mandátumnak. Ezért kérem most a kedves szülőket, keresztszülőket, hogy fáradjanak ide az úrasztala elé. A gyülekezetet kérem, hogy álljon fel, és ide nyugodtan lépjenek ide. Igen. Nyugodtan oda, úgy elém, igen, hogy lássam magukat. Jó, köszönöm. Az elsőt megkérdezem, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által a Szent Háromság Isten szövetségébe, református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által most hálát adunk néked azért, hogy előttünk egy újabb ígéret bontakozik ki, egy kis élet indul neki az életnek. Hálát adunk neked azért, hogy a te gondviselésedet már is tapasztalhatták, szülei, család és ő maga is, megőrizted őt, megőrizted az édesanyját. Köszönjük, hogy olyan helyre született, ahol gondosan ápolják, nevelik, szeretik, nevelik és mindent megkap, ami ahhoz kell, hogy kibontakozzon az ő élete, teljességre jusson az ő személyisége. És azt is tudjuk, hogy vannak dolgok, amiket csak kérhetünk, és te megadhatod neki. Így könyörgünk azért, hogy légy vele, légy mellette, légy az ő életében, mint jelenlévő, aki vezeted őt, aki inted őt, és mindenek előtt, aki szereted őt, és megváltod őt. Így áld meg őket, mindnyájukat, és áld meg ezt a sákramentumot a te szent lelkednek erejével, ígéreted valóságával. Amen. Erik, én tégedet keresztellek az atyának, a fiúnak, és a Szentlélek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élő hitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Most kérném szépen, hogy tessenek a gyülekezet felé fordulni. És a 134. Zsoltár harmadik versét énekeljük, megáldjon téged az Isten. Szépen foglaljuk el a helyünket, és keressük ki az énekes könyvünkből a 414. dicséretünket. A 414. dicséret pedig így hangzik. Megszabadultam már én a testi haláltól. Ez a bocsáss meg Úristen dallamára megy, úgyhogy azt gondolom ismerős.
Megszabadultam már én a testi haláltól, és megmenekedtem minden nyomajáimtól, bűntől, a haláltól,
Segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretteim, Istennek igéjét hallgassuk meg, helyünket elfoglalva, mégpedig a első korintusi levél 15. részének 35. versétől.
A test feltámadása. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad, és amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzájét, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a föld fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége. Mert egyik csillag fényességében különbözik a másiktól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságba, feltámasztatik romolhatatlanságba. Elvettetik gyalázatba, feltámadtatik dicsőségbe. Elvettetik erőtlenségben, feltámadtatik erőbe. Elvettetik érzéki test, feltámadtatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így is van megírva, Az első ember Ádám élőlényé lett, az utolsó ember pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amit viseltünk a földiek képét, úgy fogjuk viselni a mennyeiek képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. Romlandóság nem örökölheti romolhatatlanságot. Még a romlandó test romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalmad? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki diadalt adja nekünk, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájába, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által megköszönjük neked azt, hogy szemünk előtt van az élet, hogy már is részesei lehettünk a sákramentumnak, a nagy ígéretnek, az üdvösség ígéretének. Hálát adunk néked, hogy már is elhangzottak a te szavaid, amelyek visszavonhatatlanok, amelyek megállnak, és szilárd alapjai a mi hitünknek. És hálát adunk azokért a reménységekért, amelyekre támaszkodhatunk. És nem úgy járunk ebben a világban, mint akiknek nincsen reménységük, hanem úgy járunk ebben a világban, mint aki számára egyre fényesebb, egyre tisztább és egyre csodálatosabb, egyre igazabb mindaz, amit te megígérsz nekünk, te igédben, te szent lelked által. Ma is ebből szeretnénk tanulni és megérteni valamit, olyan dolgokról és titkokról, amelyeket te lassan kijelentesz nekünk, lassan fölnövünk és megérünk rá. Hadd kérjünk ma is ebben, vagy erre, hogy egy lépéssel tovább tudjunk lépni, egy lépéssel feljebb tudjunk haladni, és onnan kilátva messzebb látni, mint eddig. Így kérünk, hogy áld meg azokat, akik most távol vannak, akár úton vannak, vagy pihennek. Kérünk azokért, akik ilyenkor is aktívak, és feladatokat kell ellátni. De mindenek előtt most azért kérünk, hogy el tudjunk csendesedni, ki tudjuk nyitni a szívünket, lelkünket, és be tudjuk fogadni a te üzenetedet. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a kérésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket, azért csak van egy-kettő, azért, gyere csak. Na, vannak itt bátrak. Ez az. Na, ha.
Szia.
Gyertek. Hát, ez így nagyon jó. Áldásbékesség. Bocsika, ezt már nem nagyon. Köszönöm. Múltkor bementem a Tosamba, ugye, a kedvenc helyem. És mit látok? Hát tele van tanszerrel, hát mondják, megőrültek. Hát még fél idő van, igaz? Hát még messze van az iskola, nem? És nem is jut eszünkbe. Hát min kell, hogy járjon az eszünk nyáron? Hát a pihenésen, a játékon, kikapcsolódáson, nagymád iskolára gondoljunk, ugye? Csak azt szeretném megmondani, hogy ha már pihenünk és játszunk, ha vannak, képzeljétek el, olyan országokkal összesen annyi a nyári szünet, mint ami még hátra van. Ó, milyen rossz hely lehet az, mi? Nem tudom, Svédország meg hasonlók. Na, mindegy. Szóval az a helyzet, hogy az a kérdés, hogyha nyáron vagyunk, és van lehetőségünk, rengeteg szabadidőnk, akkor hogyan töltsük azt el, amikor nem vagyunk táborba, vagy nem nyaralunk. Ahogy esik, úgy pufan, ülünk, várjuk, hogy jöjjön a tévé, vagy valami, nem, igen? Hát ugye nagyon fontos dolog az, hogy már ilyenkor is egy kicsit rendezzük a sorainkat, mert az embernek ez is van egy fizikuma, tehát először is ugye fiúk biciklizni reggeltől estig, jó? Meg focizni, edzeni testünket, erős legyen, ellenálló legyen, persze lányok is biciklizhetnek. Aztán van egy lelkünk, ugye, amelyik olyan, amilyen, éppen most a család együtt volt a Balatonon egy pár napig, és akkor ilyenkor a kedvenc foglalkozásunk az, hogy egymást szidalmazzuk, mint gyerekkorunkban, hogy ki milyen volt. Persze, jó elfelejtettük már, de hogy ez a duzzogós, ez a hisztis, tehát ilyen jelző, ugye sértődékeny, ilyen volt, milyen gyerek volt. Hát a lelkünkkel törődni kell egy kicsit. A legjobb az, hogyha sokat zenét hallgatunk, olvasunk, énekelünk, azt nem mondom, hogy fiúk is énekeljenek, de az se árt, ugye? Tehát edzük a testünket, ringázunk, focizunk, futunk, mindent csinálunk, aztán egy kicsit törődünk a lelkünkkel, most ti azt teszitek, mert itt vagytok a templomba, igaz? És szó nincs arról, hogy az iskoláról szóljak bármit, ugye? Hogy a szellemünkkel is kell egy kicsit törődni, és szabad ilyenkor valami olyan dolgot tenni, hogy előveszem a Bibliát, az ifjúsági vagy a gyerekbibliát, és elolvasok belőle egy történetet. Az előbb olvastam egyet. Na, melyik volt az? Mikor a kisgyereket kereszteltem, volt egy példázat. Ki emlékszik rá? Ne sugjál! Na?
Még nem.
De te is hallottad. Pici úr, te is hallottad. Hát a magvető volt az, nem? Ugye? Jó, még ezek kicsit még nem esett le a tantusz, de ugye a magvető. Tehát egy-egy példázatot el szabad olvasni a Bibliából, és netán este lefekvéskor elmondjuk azt, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám, és itt tovább. Ezért külön gratulálok neked, hogy törődsz a kis szellemeddel is, ugye? Tehát van testünk is, lelkünk is, szellemünk is. A nyár arra való, hogy mindegyiket pihentessük meg, egy kicsit edzük és mozgassuk, jó? Kicsit tudatosan. Na, köszönöm szépen. Áldás, békesség, szervusztok.
Áldás,
békesség. Na, jól van, menjetek. Mert keressük ki a 164. dicséretünk első versét. Szeretem Isten igéjét hallgassuk meg, a Korintusi Levél 15. részéből a felolvasott rész az ígénk, ebből aláhúzom a következő verseket. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak, milyen testben jelennek meg, esztelen, amit vesz, nem kell életre, amíg előbb el nem rohad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáit vagy valami mást, de Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet, nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. És végezetül ennek a szakasznak az utolsó versét is felolvasom. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenül buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a Korintusi levélbe haladva most egy nagyon nehéz részhez érkeztünk, még gondoltam is, hogy milyen jó, hogy nincs meleg, mert akkor nem figyelnénk. Mindjárt az elején olyan bonyolultnak tűnik a probléma, mert a szöveg is nehéz. Minden esetre egy Pál összefoglalja az evangéliumot. A rész elején azt mondja, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért, az írások szerint eltemették, s eltámad harmadnapon az írások szerint. Ugye, azaz mindez a prófétai iratokban előre megjövendőlte az Isten lelke, és hogy kiteljesedve ennek az üzenetnek az a lényege, hogy akik a Krisztusban hisznek, azok részesednek az ő feltámadásában. Természetesen, hogy ott akkor korintusi gyülekezetben is nagyon sok kérdést támadt ebből, mint ahogy úgy gondolom, hogy magunknak is nagyon sok kérdésünk van, és nagyon sok fogalmat kell legalábbis a helyére tenni, hogy el tudjuk választani a hamisat az igaztól. Nem beszélünk erről eleget, tudni nem a feltámadás reménységéről, hanem arról, hogy ez mit jelent tulajdonképpen. Kevés a tanítás erről, másrészt meg ömlesztve van mindenféle könyv, irodalom, film. Rámegyünk az internetre, és ott találkozunk teljesen válogatás és józan ítéletek nélkül. Tehát eleve le kell szögezni, hogy amikor ezekről a végső dolgokról szólunk, akkor szigorúan az ige talaján maradva, elfogadva ugye azt a kijelentést, útmutatást, amit a Mózes könyvében olvasunk, hogy a titkok az Úréi, ami Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és fiainké mindörökre. Tehát nem minden, ugye, nem minden, ami titok, az titok marad. Ezen a területen van a legtöbb félreértés és a legtöbb támadás is. Mit mondtunk a hitvallásban? Hisszük a test feltámadását és az örök életet. Emlékszünk talán, ugye a teremtés történetben, ott a bűnesetnél olvasjuk ezt, mondja az Isten Ádámnak, hogy mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Ez a bibliai embernek a gondolata arról, hogy mi van a halál után, por vagy te, és porrá leszel. A görög pedig valamit tud a Hádeszről, vagy gondol, ugye az alvilágról, ami egy árnyékszerű létet jelent, nem egy kellemes hely. És nyilván mindkettő számára döbbenetes volt az az evangélium, az a híradás, hogy Krisztus feltámadott, hogy valóban feltámadott, megjelent testben, láthatták, érintették a sebeit, megérinthették, tapinthatták, és ugyanakkor evett velük, ugye, és mégis másfajta teste volt, mint földi életében, de mégis ugyanaz a mester volt, aki velük járt Palesztina útjain 3 esztendeig. Ez nagyon fontos volt ugye, az apostolok számára ez a tapasztalat, és Pál itt nem részletesen magyaráz a feltámadás hogyan járul, ugye nem mondja, hogy milyen fizikája van a feltámadásnak, ezt nem is tehetné, de rá tud mutatni a Teremtő Isten munkájára, és oda visz a titok közelébe. Ugye? Tehát ez itt a fontos, hogy ebben a kérdésben, hogyha a Teremtő Isten munkál, amelyek nagyon sok nyomát látja már ebben a világban, nem csak akinek füle van, hallja, akinek szeme van, látja. És a kérdés a sok más mellett ez volt, hogyha a feltámadás az egész emberre vonatkozik. Ugye nem az van, hogy meghalt a lélek, az halhatatlan, tovább él, és akkor mi a gond, ugye? Hanem az teljes emberre vonatkozik a Szentírás gondolata szerint, akkor milyen testben fogunk létezni, ugye? És Pál egy zseniális gondolattal világítja ezt meg, azt mondja, hogy az élet folyamának van egy egészen különös pillanata, amit a magvetésben és a magnak a létében tud igazából megmagyarázni. Ez a vetés, hogy amikor bekerül a földbe, azt tapasztaljuk, hogy ez a magot elrohad. Ugye elpusztul, és egészen más alakban mégis növényé lesz. Ugye, tehát nem a leendő növényt veti el, régen meg azt is hitték, a picike kis fácska van ott, vagy picike kis valamicske, azt majd kinő, hanem ez a teljesen más, mint a mag, és mégis benne van az a program, benne van az eljövendő hatalmas nagy tölgyfa, amikor hallgattam a rádióban, vagy van olyan néhány hatalmas tölgyfánk, amivel elnyerte az Európa fája címet. Egy ilyen kicsi magból jött az a hatalmas tölgyfa. Isten pedig mondja, a testet ad neki, minden egyes magnak, fajtának a maga neki megfelelő testet. Ugye ez mindig egy megújuló teremtésbeli parancsa az Istennek, azt mondja a teremtés történetben az első fejezetben, hajtson tehát a föld növényeket, füvet, mely magokat hoz, gyümölcsfát, mely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. De ott már ott van benne ebben a teremtési gondolatban, hogy ott van valami mag. És Isten pedig testet ad neki, minden egyes magnak tehát a megfelelő testet, és innen nézi Pál a teremtett világnak a sokféleségét, akkor azt mondja, hogy más az ember, azért ne keverjük össze, más az állat, madár, a hal, hát ugye akkor azért nem olyan nagy rendszerezés, ez már maga is egy rendszer, de az fontosabb azt tudni, hogy a test alatt, a test kifejezés alatt nem pusztán az anyagi létet értik, sőt, elsősorban egy komplex dolgot értenek, az élő lényt magát, aki test is, meg aki lélek is az Isten tette élővé, és aki hordozza ebben a testi létében az egész földi létét, és rámutat arra, hogy a teremtés az hallatlanul sokféle, nem pusztán a láthatóságig terjed. Azt mondja, vannak, ugye a teremtett világ két nagy részből áll, a láthatóból és a láthatatlanból, vagy a mennyeiből és a földiből, és ott is különböző testek vannak, és erre egy rásegít a maga módján, annak a kornak a lehetőségre, azt mondja, hogy más a napé, más a holdfénye, más a csillagokért, különbségeket jelent, mi persze tudjuk, hogy ki honnan kapja a fényét, de itt nem ez az érdekes, hanem az, hogy nem üres tér a mennyei világ, ott vannak a mennyei seregek, és hiszük azt, hogy a megdicsőült szentek is ott vannak, amikor itt a padokban nézzük a névtáblákat szokták be megkérdezni, hogy jaj, odaülhetek, mert mondom, hát az évszámot megnézi, akkor biztos, mert ő már, tudom én, sok éve már nincs közöttünk, hanem azt jelzi, hogy itt a gyülekezetben nem ennyi a gyülekezet, mint most, hanem azok is, akik már előttünk vannak, akiket megdicsőültek meg, akik a mennyben vannak, azok is az egyház és a gyülekezet része, és mi hiszünk abban, hogy ők ott vannak, de együtt vagyunk egy közös gyülekezet, ez is ragaszkodom ezekhez a táblákhoz. Tehát azt mondja, hogy a földi embernek is van teste, amelyik a Krisztusé. Ugye azt mondja a K.T., hogy mint testestül, lelkestül, nem a magamé vagyok, tehát a testünk is, ez a mulandó, ez a por, ez is a Krisztusé, amelyről felelősségünk van, mert van terve vele az Istennek, ugye, ezt föl fogja támasztani az a maga, az nem lehet csak úgy bánni, ugye? Tehát azt mondja, nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, tehát nem azt jelenti ez a különbségtétel, hogy mennyei meg földi, hogy ez a földi nem ér semmit, ez eldobandó. Az, hogy múlandó, az igaz, az, hogy sok terhe van, az is igaz, de az is igaz, hogy a Krisztusé, az is felelősséggel tartozunk. Fel fogja azt támasztani. A ti testetek, mondja az ige, a Krisztus tagja. Tehát földi testünk, ember létünk, bármennyire is múlandó, az is az Úré. Ezt csak szinte zárójelesen mondom. Tehát Krisztus feltámasztja, akkor a mag lesz a magvető Isten kezében. És erre mondja, erre a magvetésre, hogy eképpen tehát a halottak feltámadása is. Ugye hasonló történik, mint amikor elvesztik a puszta magot, és itt ilyen ellentét párokat fejez, ugye állít fel Pál, kétféle állapot közti különbséget, hogy milyen lesz, azt kérdezték tőle, és azt mondja, hogy elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvettetik gyalázatban, itt ugye az elrohadt magra kell gondolni, feltámasztatik dicsőségben, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben, van elvettetik az érzéki test, a pszichikus, így mondja az eredeti szöveg, és feltámasztatik a lelki, a pneumatikus test, amely az Isten szent lelke alakítja és formálja és lakozik benne. Tehát a vetés alatt viszont nem csupán azt kell gondolni, hogy kivittük a temetőbe, eltettük, föld alá elvetettük, mint a magot. Ez is igaz, de ez csak egy rész. A vetés az a teljes életünket átfogja. Nem a halálba tapasztaljuk meg először az életnek a csődjét, a mulandóságát, a gyengeségét az emberi létnek. Ugye ez hozzá tartozik a mi életünkhöz, létünkhöz. Pál azt mondja Róma 3-ban, hogy hiány vagyunk az Isten dicsőségének, ezért vagyunk romlandóak, ezért vagyunk erőtlenek, mert ami az emberhez tartozott, ugye az Isten képmásának a hordozás, az elveszett. Az előbb már hivatkoztam erre ott a bűnesetben, de azt mondja, hogy nem kell ebbe az állapotba maradni, és itt van a nagy titok. Az ember a maga nyomorúságában, ugye az a bizonyos érzéki test, azaz a pszühé uralma alatt áll, meg maga is meg tud rogyni, és tévedni tud, de ez a maga, aminek meg kell halnia, hogy feltámadhasson a Krisztusi ember, a pneumatikus ember, és itt azt kell látni, hogy Jézus mindig úgy beszél az Isten országáról, mint magvetésről. Már a Szentírás elején ugye van egy magvetés, amikor az Úr felelősségre vonja Ádámot és Évát, de a kígyót is, és azt mondja, hogy ellenségeskedés szerzek közted és az asszony magva között. És a fejedre tapos, te pedig annak sarkát magdosod, az első magvetés az ott történik. Elkezdődik valami. Ugye, már nem hordozza többé az ember a mennyei képét, hanem csak a földiét, de az asszony magvából való, az majd rá fog taposni a fejére a gonosznak. Ugye, és Jézus is így beszél a maga haláláról és feltámadásáról, hogyha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, csak egymaga marad, de ha meghal, akkor sok termést hoz. Ez az ő halálának áldása. Aztán emlékszünk rá, hogy a búza és konkoly példázatában különbséget tesz jó mag és a konkoly között. Vagyis mikor hordozzuk a mennyei képét, anélkül, hogy itt nagyon logikusan össze akarjuk illeszteni egy rendbe, azt tudjuk, hogy az Isten szent lelke és igéje magvetést végez bennünk, így mondja Galata levél, és itt van a lényeg, mert én meghaltam törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, de meghaltam. Többé tehát nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. Na, ez a bennem lévő magvetés azért, hogy ott valami más minőséget hordozzon az én életem, ugye, ahhoz, hogy az igazán az Isten kezében mag lehessen. Amit a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. Vagyis tisztán kell látni, hogy a magvetés már történik bennünk. Amikor itt vagyunk, akkor is az történik tulajdonképpen, mert a mag a Krisztus bennem. És ezért hitben hordozzuk már a mennyei képét. Krisztus élete elkezdődött bennünk hitáltal, és hogy ezt a feszültséget tapasztaljuk. Ugye a levélben megjelenik ez, hogy, és amit viseltük egy pillanatig, hogy egy romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltözni. A régi Károli azt mondja, hogy szükség, hogy öltözön. Ha igaz az, hogy a Krisztus bennem az az Isten magvetés, akkor szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözön. Nem egy pillanat alatt történik ez, de megtörténik. Az Isten újjáteremtő művét viszi végbe bennem. És ezért nem szabad leegyszerűsíteni a kérdést, hát mi a gond, én hiszek, meghalok, akkor milyen jó lesz nekem. Üdvözülök, azt mondja Pál, hogy test és vér nem örökölheti az Isten országát. És ez azt jelenti, hogy az örökké valóság az nem a földi lét folytatása, kicsit másképp. Ugye mi ezt így elképzeljük, hogy az én megmarad, a kedves dolgaink, ugye, a macit legalább visszük magunk, nem visszük. Ugye? Tehát Jézus beszél, hogy a szadduceusok csúfolkodnak vele, hogy valaki ugye, meghal a férje, a törvény szerint férjhez kell neki menni, és itt tovább, és akkor majd a mennyországban mi lesz, ugye hány férje lesz, és akkor ott röhögnek rajta, és Jézus azt mondja, hogy tévedésben vagytok, mert oda át olyanok leszünk, mint az angyalok, stb. Nem részletezem ezt a dolgot. Ugye, mit is mond az 1 Korintus 13, hogy a legjobb dolgok is elmúlnak. Ugye, ami megmarad, a hit, remény és szeretet, ugye, az Isten szeretete, agapéja, amelyikről azt mondja, hogy szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondol. Tehát ez nagyon fontos, hogy amit örökölünk, vagy amit ugye átviszünk, ha nem viszünk át semmit, minden erre a világra vonatkozik, az itt marad. Éppen arra gondoltam, hogy azt mondja nagyon kedvesen a helyes fiatal pár, hogy örökké szeretlek. Ugye? Ne örökké szeresse, így szeresse most. Ugye? Akkor kell, amikor ugye, kint látom a temetőben, hogy örökké, soha el nem múló szeretette szeretett, hát megnéztem volna, hogy itt vajon úgy szerette. Ott nem kell, nincs rá szükség. Nem is lehet abból semmilyen kontinuitást tovább vinni. Tehát nem úgy van, hogy megy a folytatás. Ebből a maglétből kijön valami más, ami egészen más, mint amire mi általában gondolni tudunk, és spekulálunk, és fantáziálunk. Az a lényeg, hogy az Isten közelébe kerüljünk, és betöltsön bennünket az Isten öröme, az Isten boldogsága. A többi, a legszebb is múlandó, ugye, és nem tartoznak a végső dolgokhoz. Ugye, tehát gondoljunk meg, hogy a mi kívánságunk az, hogy a múlandó kerüljön be az örökké valóságba. Tetszik-e tudni, hogy ez micsoda? Ez a pokol. Ugye? A múlandó valahogy becsempésződik az örökké valóságba. Ez a pokol. De hát ez nem engedi meg az Úristen. Ugye? A múlandó dolgok azok a romlandó dolgok. Most egy örökké való romlás. Ugye el tudjuk képzelni, hogy ez milyen szörnyű. Tehát a gondolat is riasztó. Ugye? E világban kell szeretni jól, és aztán engedni, hogy az Isten magvetése beteljesedjen, amikor az aratás ideje eljön. És aztán így fejezi be az apostol, ugye, amikor mindezt végig gondolja, hogy hol áll, hol a te fullánkod, vagy hol a te diadalod, hol a te fullángod. Mi a halálnak a diadala? Amit az előbb mondottam, hogy a mulandó győz az örökké való felett, az maga a kárhozat. Tehát ne sajnáljunk semmit itt hagyni. Ami nagy lecke, hogy öregszünk, ugye mindig érezzük, elengedünk valamit, és közben nem vesszük észre, hogy az Isten így készít bennünket az örökké valóságra, hogy alkalmasak legyünk rá, nem még a mulandóba kapaszkodva ott rágjuk a lepedőnket, ugye, amikor tárul már a kapu, hát ezt kell nekünk valamiképpen átélni, és nem annyira a hogyan itt az érdekes, hanem az a készség, amivel megyek ő felé, és várom, hogy ő jöjjön. Tehát minden a legszebb dolog is ideig való, azért, hogy alkalmas mag legyek az Isten országába. Ugye? És Pál itt hirtelen nagyon érdekes, mond egy ilyen kis egymondatos, komplett dogmatikát a végén, nem is értettem először én se, hogy ez meg hogy kerül ide. Akkor azt mondja, hogy halál, hol a te fullánkod, és utána mondja, a halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény, de hála Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Miért kellett itt hirtelen tisztázni ezt az egész bűn kérdést és törvény kérdést még egyszer, amiről a Pál nagyon sokat beszél, azt mondja, hogy a halál erejéről szólni kell, amelyiknek ugye a fullánkja, szó szerint ez tulajdonképpen az ösztöke. Valamivel ugye az állatot bökötték, de nem csak az állatot, hanem a nyomorult rabszolgát is ugye készítették a munkára, milyen szörnyű lehetett az ebben a hegyes karóval kapni egész nap a böködést. Hát azt mondja, hogy a bűn fullánkja, ez ami dököd el az Istentől, mikor közelebb akarsz menni, akkor fáj. És akkor inkább elmegyek onnan, ugye, hogy ez legyen tiszta, hogy ez az út nem olyan magától értetődő, mint a magvetés, hogy a bűn is munkál, ugye a konkói vető is ott van a szántóföldön, el akar taszítani az Istentől, hogy jó magvetés helyett konkói legyen ott, hogy aratáskor ne a gazda csűrjébe kerüljön, de ugyanakkor a bűn ismeretét, ugye az Isten törvénye adja. Ha viszont felismerem ebben a tükörben, ebben a törvényben azt, hogy milyen nyomorult vagyok, hogy rossz talaj vagyok, mérges gyümölcsöt termek, akkor menekülök a Krisztushoz, az ő kegyelmébe, és akkor ez az üdvösséges magvetés lesz az én életembe. Ugye KT-nak a kérdése a visszatérő Krisztusról azt mondja, hogy kit várunk mi? Egyedül, azt a Krisztust várjuk egyedül bíróul az égből, aki előbb miattam állott Isten ítélőszék elé, és vette rólam minden károsztatást, hogy ne legyek rossz mag, hogy ne legyek alkalmatlan, hogy ne az történjen, hogy a végén nem az Isten csűrjébe kerülök, ugye? Tehát enélkül a biztos tudás és hit nélkül ingatag nátszál vagyok, szilárd reménység nélkül való vagyok, de ez erős bennem, hogy az a, ezért mondja, hogy felemelt fővel, itt már nem arról van szó, hogy ja Istenem, hát ha bejutok, felemelt fővel, mert tudom, hogy ő minden károsztatást elvett tőlem. Tehát ez az üdvösséges magvetésnek az áldása, és így érkezünk aztán az utolsó mondathoz, amikor vagy nagyon gyakorlatit mond az apostol, és bíztat, hogy rendíthetetlenül buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Vagyis azt jelenti azt, hogy ilyen nagy evangéliummal a szívünkben nem lehetünk vesztesek. A mulandó dolgunk is, a testünk is a Krisztusé, és abban Isten tiszteletnek kell folyni. Az, ami életünknek az értelme, ez adja az életünk minőségét, hogy ahogyan élünk, hogy élem a család életem, hogy dolgozom, ahogy más emberekkel kapcsolatba tartok, úgy, mint aki tudja, hogy ő a Krisztusé. Úgy, mint aki tudja, hogy ő ennek a magvetésnek a pozitív, a termő oldalán van, Isten kegyelme által, így van a gyülekezetben is, és tudja azt, hogy mindaz, amit dolgozunk, munkálunk, teszünk, az is elmúlik, de az új titka már ott volt a magban. Amiben most élünk, abban már ott van ennek az újnak a titka, és ezért hirdetjük az ő hatalmas dolgait boldog reménységgel és bizonyossággal, és munkálkodunk az ő országának eljövetelében, mert tudjuk, ez nem hiába való. Ez a magvetés már elkezdődött a legesleg elején, ugye még meg sem formált szentkezet, mert elválasztál engemet, énekeltük. Már akkor ott volt ez a magvetés, ami életünkre nézve is. Isten áldjon meg bennünket, és adjon nekünk olyan bizonyosságot, lehessen tovább is gondolkodni, tovább is kutatni az ige segítségével, de ezt az örömhírt vigyük el, hogy bennünk mi az Istennek a kezében vagyunk, mint magok, és ő elvett bennünket, és az ő országában le is aratja azt. Amen. Szeretteim, a 426. dicséretünk 3.-4. versét énekeljünk, lelkem teljes üdv a részed.
Véget ér, itt ülnek.
Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy aki jelentett dolgokat, az pedig nekünk jelentett ki, azoknak, akik a te gyermekeid. Köszönjük azt, hogy olyan bizonyosságokat kapunk, amelyik a te lelkednek a munkája, és ebben tapasztaljuk azt, hogy te ígéreted szerint velünk vagy minden napon világ végezetéig. És hadd könyörögjünk azért, hogy ennek megfelelően tudjunk élni, szolgálni szeretteink körében, gyülekezetben és ebben a világban. Hadd könyörögjünk azért, hogy minél többen halljanak a te nagy üzenetedről, a te nagy evangéliumodról. Ebben a világban nagyon sok a nyomorúság, a szenvedés. Megköszönjük azt, hogy vannak százával, ezrivel, nem is tudjuk hányan mártírok, akik ragaszkodnak hozzád, és hisznek abban, hogy te hozzád érkeznek meg, és ezért rettenetes kínszenvedéseket is elhordoznak. És köszönjük neked azt, hogy a világnak vannak békésebb részei is, és hirdettetik az evangélium, könyörgünk azért, hogy ez ne legyen hiába valóvá. Azt könyörgünk, édesatyánk, most különösen a betegekért, gyógyíts meg őket. És még inkább könyörgünk most a megszomorodottakért, a gyászolókért, akik elvesztették szerettüket, és ez mindenhogyan nagyon nehéz, még ha reménységünk és hitünk is van, akkor is az egyszer itt volt, és aztán már nincs többé itt. Ez rettenetes tapasztalat, ez a halálnak a diadala, de azt is köszönjük, hogy te vagy az, aki ezt a diadalt mégis győzelemmé avatod, és ez a győzelem a mi hitünk. Kérünk téged erre, hogy erősíts meg bennünket, szívünket, lelkünket, légy ott a megszomorodottakkal, légy mindnyájunkkal, és kérünk arra, hogy sokkal inkább arra koncentráljunk, hogy a nékünk adatott hátralévő időt használjuk ki a te dicsőségedre és embertársaink javára. Kérünk a nyaralókért, az utazókért, és lassan mégiscsak készülődünk az őszre. Kérünk arra, hogy mindnyájan egészségesen, növekedve, fejlődve érkezzenek vissza gyermekeink az óvodába, iskolába. Így áld meg a gyülekezetet, áld meg mindnyájunkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdettem, hogy a jövő héten is a megszokott rendben mennek a dolgok. Ugye, ami nyári szünet van, az nyári szünet, hétfő, illetve csütörtökön, majd aztán szeptemberben megállapodunk az időpontokba, és újra mennek tovább bizonyos alkalmak. Hirdetem azt, hogy szombaton 1 órakor lesz Szász Lajos és Lázár Csenge esküvője. Szerintem nincsenek itt. Itt vantok, Lajos? Nincsenek. Hát, ja, ott van, na, tessék, ott lehet őket látni teljes életnagyságban. Köszönjük. Hirdetem azt, hogy az igét Jónás Piroska testvérünk olvasta, köszönjük a szolgálatát. Az elmúlt héten 2-szer is megálltunk Ravatal mellett, eltemettük Katona Andrásné kis Esztert 90 éves korába. Ravatala felett a filippi levél 4. részéből olvastuk az ígét, a feltámadás evangéliumát, nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Utolsó útjára kísértük ki Zsupán Péterné Katona Zsófia Máriát 76 éves korában. A feltámadás igényéről a Róma 10:9 alapján tettünk bizonyságot, hogyha száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a gyászolókra, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk őket. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Tobai Erik Rihárdot, Horváth Edit és Tobai Rihárd Adrián gyermekét. Isten áldását kérjük a családra, nagyokra és kicsinyekre egyaránt, és szeretettel várjuk őket mindenkor a gyülekezet közösségébe.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és ha nincs még lelki otthonuk, akkor csatlakozzanak hozzánk, jöjjenek máskor is. A tegnap előtt megjelent a közbeszerzési értesítőbe az iskolánk bővítésére vonatkozó felhívás, úgyhogy akinek van komoly fővállalkozói kapcsolata, akkor mondja neki, hogy induljon és figyeljen erre a közbeszerzési lehetőségre. Az IFI tábor augusztus 22 és 27 között lesz Agárdon, talán még Ferenc Lillánál lehet jelentkezni. A fasori templomban vasárnap 15 órakor rendszeresen van jelnyelvi istentisztelet, tehát a sikert testvéreink számára. A következő augusztus 27-én lesz, erről részletek a templom ajtóra kirakott plakáton találhatók. Augusztus 29-e és 31-e között Bogrács körül összejövetel lesz az iskola elsős osztályaival. Ide segítők jelentkezését várjuk, Fraskoni 6-os Katalinnál lehet jelentkezni, aki közre tudna működni itt a alkalom körüli teendőkben. Szeptember 1-én 5 órakor lesz iskolánk tanévnyitó ünnepélye. Szeptember 2-án és 3-án a Budafoki Pezsgős Borfesztiválon tartjuk a Szőlőskert Gyereksátor programjait. Itt is nagyon sok feladat van, úgyhogy mindenkit, aki átvitel-technikai tapasztalattal rendelkezik, ilyen átvitel-technikával, illetve sütemény vagy bármi egyéb, az szintén Katinál jelentkezhet, vagy pedig nálam. Szeptember 3-án lesz az iskolások első osztályainak a befogadó istentisztelete itt a templomba 10 órakor, tehát a gyülekezet egyik része a Szőlőskert Gyereksátorba lesz a sátor alatt, a másik része meg itt a templomba. A kárpátaljai testvérénk javára a Szalontai Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál továbbra is lehet befizetni. Akit esetleg érint a mai napon, Kavanoni Gyöngyi 13 órára várja a meghívottakat, és kerti összejövetel lesz, tehát azt hiszem, hogy nem kell öltönybe és plusz parádéba jönni. És végül, de utolsó sorban Papanetnek van egy hirdenti valója, és szeretném neki ezt átadni a szót.
Kedves Péter, az egész gyülekezet nevében. Szeretnélek köszönteni abból az alkalomból, hogy immáron 15 éve szolgálsz közöttünk ebben a gyülekezetben. Rólad? Igen, egy ige verset választottam motul, a 90. Zsoltár 12. versét. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez juthassunk. Én a magam is az egész gyülekezet nevében hálás szívvel megköszönöm az Istennek azt a kegyelmét, hogy téged erre az útra megtanított, és bölcs szívhez juttatott, és az ő szent lelke által te minket ezen az úton vezetsz most már 15 éve. Egy ajándékot is szeretnék átadni, ami a Mátyás királyhoz készülő okoslány ajándékához hasonlóan ajándék is, meg nem is. Nem ajándék, mert a saját írásaidat kapod. Ezek azok az írások összegyűjtve, amelyek a hírlevélben jelentek meg vezércikkekként. És ajándék is, azt hiszem, ez a kötet, mert hogy te ezzel bennünket alkalomról alkalomra megajándékoztál. ezekkel az írásokkal, bölcsességekkel, tanításokkal, azt hiszem ezáltal is vezetve bennünket arra az útra, ami a bölcsességhez visz minket. Köszönjük szépen, Péter!
Nagyon szépen köszönöm! Hát jobb is így, hogy ilyen meglepetésszerűen lettem lerohanva. Nyilván szeretnék még sokáig ülni, mert még nem jutottam bölcsességre, tehát még hátra van. Ennek is nagyon örülök, bátor, ezt így nem tudom eldönteni igazán, de nagyon köszönöm, és ez egy nagyon komoly munka megint csak, meg a megszerkesztése, stb. Is. Hát a részletek, nem, elég nagyon szép a tipográfiája, igen. Uh-huh. Szilveszter Bibliából valók az illusztrációk, köszönöm szépen, ez külön az én szívemnek kedves, úgyhogy hát csak ezt tudom mondani, hogy köszönöm szépen. Lajos, figyelj! Figyelj, Lajos, mert reméljük, hogy a következő 20 év az valami hasonlóan telik el, de már az utódomnak a vezényletével, és legalább úgy szeretitek majd őt, mint engem. Köszönöm.
Péter, még csak röviden én egy áldást szeretnék neked adni, bor formájában, a Szent Andrea pincészettől, hogy...
Jó. Köszönöm. Jó. Ezt azért mindig el, hogy ne égtelenkedjen.
Pillanat, ezt a kötetet a irat terjesztésben megvehetik a gyülekezeti tagok is.
Köszönjük szépen, 150. zsoltárral fejezzük be Isten tiszteletünket, dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek mennyeknek, ó
sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakíthasson titeket az Istennek szeretetétől, amely vagyon a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békesség.